Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 9 perckor szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben ismét őshonos kisebbségi kérdésekkel, európai uniós szintű tárgyalások lehetőségével, visszaszolgáltatási kérdésekkel, illetve hát az Erdélyben élő további kisebbségek helyzetével fogunk foglalkozni. Jeles vendégünk van ma a műsorban, Vincze Lóránt személyében, aki köztudott, hogy az RMDS külügyi titkára, és a tavasz óta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUE-nek az elnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, tisztelt Vincze Lóránt.
Szép jó napot kívánok.
Élőben vagyunk a mai napra kész műsorban, tehát kérdéseiket, hozzászólásaikat önök is megtehetik a szokásos elérhetőségi forrásokon. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, illetve 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most kezdjük a beszélgetést azzal a fontos szombati eseménnyel, amely Görögországban, Aténban zajlott le. Elég forró övezetbe látogatott el Vincze Lóránt, és egy nagyon érdekes kijelentést is tett, mégpedig elmondta ezen a konferencián, hogy minden dél-kelet-európai országnak szembe kellene néznie történelmével. Mit is fed ez a kijelentés, és mi késztette önt arra, hogy megtegye ezt a nyilatkozatot?
A rendezvényen, az aténi kisebbségi konferencián az isztambuli görög közösség meghívására vettem részt. Ők a századfordulón, a 20. századfordulóján még egy 200-es közösség volt Isztambulban, de a török állam több hullámban és hát ilyen pogromszerűen elüldözte ezeket az embereket, 95%-uk gyakorlatilag Görögországban, illetve más államokban élnek, és hát az ő felvetéseik arról szólnak, hogy szeretnének hazatérni, szeretnék visszakapni a török állampolgárságot, illetve az elveszett, elkobzott javaikat szeretnék visszaszerezni. Hát nyilván ez késztetett arra, hogy ilyen felvetésben beszéljek ezen a konferencián, hiszen talán Dél-Kelet-Európa az a térség, ahol az államok, a fiatal nemzetállamok tulajdonképpen, és Törökországot is abban az értelemben, hogy a modern Törökország a második világháborút követően épült fel. Szóval ezek az államok nem néztek szembe a saját történelmükkel, nem állapították meg azt, hogy egy társadalomban a soknyelvűség és a sokszínűség érték, az egymás mellett érő nemzeti kisebbségek mind-mind hozzátesznek a közöshöz, a társadalomhoz. Sajnos Törökország sem értette meg ezt a leckét, Görögország sem, és elég éles vita alakult ki egyébként ezen a konferencián, hiszen amellett, hogy elmondtam, hogy igen, problémái vannak ennek a közösségnek, szeretnének Isztambulba hazatérni, ők a konstantinápolyi patriárkia körül kialakult görög közösség tulajdonképpen, de elmondtam azt, hogy Görögországban vagyunk, és maga görög állam sem kezeli jól a saját kisebbségeit, és itt elsősorban az iszlám kisebbségről, a török kisebbségről van szó, amelyet etnikai közösségnek nem ismernek el. Nos, hát még a kisebbség sem nézi jó szemmel azt, hogy egy másik kisebbségről ilyen felvetésben beszéltem, de én azt gondolom, hogy természetes a szolidaritásunkról ilyen módon tanúságot tenni, és én azt gondolom, hogy Románia példájából, Szlovákia példájából mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, amikor arról beszélünk, hogy nem néznek szembe a történelmükkel ezek az országok, nem hajlandók belátni az elkövetett hibákat, és késnek azok az intézkedések, amelyekkel jóvá tehetnék a hibákat, amelyek nagy részt arról szólnak, hogy a közösségeket megfosztották a jogaiktól, az identitásuk elvesztését kellett elszenvedniük, illetve a javaikat is elveszítették anyagi értelemben, az egyéni és közösségi javakat. Volt, ahol elkezdődött a jóvátételi folyamat, van, ahol még el sem kezdődött.
Azért mondtam, hogy forró övezetben tartózkodott, mert mind Görögország, mind Törökország a bevándorló áradat átkával küszködik, és nem igazán tudnak zöldágra vergődni ezen a területen. Egyéb iránt a Görögországban élő törökök, kapcsolatos, török kisebbséggel kapcsolatosan a tavasz folyamán a Brüsszelben is volt egy incidens, még például Sógor Csaba európai parlamenti képviselőre rontottak rá a görög szélsőségesek, ott majdnem tetlegességig fajult a dolog, mert ott is terítéken volt ez a kérdés. Mennyiben érezte úgy előadása során, hogy feszült a légkör?
Hát nem annyira a migrációs kérdés kapcsán feszült a légkör, furcsa volt, szóba sem került, holott másút, bárhova megyek Európába, mindig előkerül a kérdés, hogy az újkori bevándorlás, illetve az egész menekült kérdés mennyiben befolyásolja az őshonos kisebbségek fölvetéseit, ez így el sem hangzott a témában, viszont van ott még néhány forró téma, és ez például Ciprus szigete, ahol eléggé előremutató tárgyalások kezdődtek a török és a görög fél között, így szép csendben, míg közben Európa más témákra figyel, lehet, hogy megnyugtató megoldást tudnak találni, és a sziget egyesítésére sor kerül. Tudjuk, hogy a török részt egyrészt nem ismeri el a világ, az ENSZ, másrészt pedig a görög rész, a Ciprus ugye az Európai Uniónak a része. De van még olyan fejlemény egyébként Görögországban, amely negatív kisebbségi szempontból, és ezt is elmondtam a konferencián. Augusztus 30-án ugyanis letartóztatták az egyik helyi tagszervezetünknek az elnökét, aki a Rodoszkosz szigetén élő törökök érdekeit képviseli. Egyszerűen egy vendéglőben oda mentek hozzá a rendőrök, letartóztatták, egész éjszakán át fogva tartották, közölték vele, hogy Görögországba lépési tilalom van érvényben vele szembe, amit kb. Két héttel azelőtt hoztak erről az intézkedésről. Ő nem is tudott, fegyveres kísérettel kísérték ki végül Görögországból, és többet nem léphet be az ország területére, miközben ő egy ottani kisebbséget képvisel. Én azt gondolom, hogy ez igazából semmit nem old meg. Egyrészt egy idős 70 éves emberről van szó, akit azzal a váddal illettek, hogy veszélyt jelent a közbiztonságra. Ugye ez otthonról is ismerős, hogy milyen könnyű ezzel a jelzővel dobálózni, de másrészt egy kisebbségi vezető bármit felvet a közösségével kapcsolatban, azt érdemes megfontolnia az államnak azzal, hogy szőnyeg alá söpri, vagy kitilt egy szemét, attól a problémák még megmaradnak, és így vagy úgy, de a jövőben is elő fognak kerülni.
Visszatérő motivum az őshonos európai kisebbségeknek a kérdése, de egyáltalán nem tűnik úgy, még akkor sem, hogyha az elmúlt időszakban, ugye már az európai parlamenti választások után remény vetődött fel arra, hogy ez a kérdés komolyan az Európai Uniós napirendre kerül, azóta mély csend van, sőt, amit kifejtett, ez még egy szomorú tény, de valóság, hogy alig van olyan őshonos kisebbség Európában, amelynek nem kell megküzdeni a népesség fogyással, és ráadásul még egyes országok különösebb lelkiismeretfordulás nélkül próbálták meg előzni vagy kiirtani a kisebbségeket, idegennek tekintették a nemzet testének. Hát ez kemény megfogalmazás, de teljes mértékben fedi a valóságot. Most tudjuk azt, hogy milyen feszült a helyzet Európában. Egyáltalán visszatérve a témára, mennyiben van bármilyen kicsi remény arra, hogy terítékre kerüljön az őshonos kisebbségeknek a helyzete, illetve hát a külön jogállása az Európai Unió országaiban. Még egyszer megjegyzem, hogy ebben a jelenlegi feszült viszonyok közepette mennyire lát ön reményt, és mennyiben tud a FUEN állandó jelleggel visszatérni erre a kérdésre, hogy melegen tartsa, úgymond.
Hát én azt gondolom, hogy most szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ami a napirendre tűzést illeti, éppen pénteken lesz napirenden a kisebbségi témakör. Igaz, hogy Luxemburgban az Európai Bíróságon, hiszen most kerül sor a meghallgatásra a Minority Safe Pack európai kisebbségi polgári kezdeményezés ügyében. Ugye az Európai Bizottság 2 évvel ezelőtt elutasította ezt a partneri ajánlatot, a kisebbségi közösségek javaslatait, amelyek 11 intézkedést fogalmaztak meg különböző európai politikák mentén, amely tulajdonképpen az őshonos kisebbségek, az őshonos nyelvének a bevonását jelentette volna több intézkedési területen. Nos, ugye a bizottság elutasította ezt a regisztrációt, és így az 1 millió aláírás összegyűjtése sem kezdődhetett el, és ezt megfellebbezte a kezdeményező bizottság annak idején. Nos, most ért meg az idő arra, hogy pénteken az ügyvédeinknek módjukban áll érvelni, bemutatni a kezdeményezést és a fellebbezésünk tartalmát. A bíróság minden bizonnyal kérdéseket fog feltenni, és hát végre egy európai fórum, amely hivatalos keretek között meghallgatja az őshonos kisebbségek igényeit, és ez is egy, én azt gondolom, ez is egy pozitív fejlemény, akár mérföldkő is, hiszen a majdan születő döntés, 2-3 hónap múlva számítunk erre, irányt mutat majd arra, hogy hogyan érdemes folytatni ezt a munkát, egy átalakított kezdeményezést benyújtani, vagy egy más témában más eszközökkel megkísérelni ugyanez, de valóban a kiinduló pont végül is, mi a célja a kisebbségvédelmi harcnak, az, hogy az asszimilációs folyamatokat megállítsuk Európában, hiszen ez a legnagyobb gondja a kisebbségeknek, amikor az identitásukhoz ragaszkodnak, akkor az illető kisebbségi nyelven beszélők számának a csökkenését féltik, a kultúrához tartozó emberek számának a csökkentését, egyáltalán a közösségek létét féltik, amikor olyan intézkedéseket kérnek az államtól és Európától, amelyek védik ezt a közösségi létet, az őshonos kisebbségeket. Ezt nem sikerült Európának megfelelőképpen kezelnie, legalábbis ami az Európai Uniót illeti. Az Európa Tanácsban ugye született néhány eszköz, a kisebbségi keretegyezmény, meg a nyelvi karta. Egyébként a kisebbségi keretegyezmény tanácsadó testületének az elnökével voltam ezen a görögországi látogatáson, és elmondta, hogy ez a testület is dolgozik azon, hogy megfelelőképpen sikerült-e hasznosítani a kisebbségi keretegyezményt, jók-e az eredmények, és mi az, amilyen irányba érdemes lenne elmozdulni, hiszen eltelt több mint 20 év az életbe lépésük óta. Nézzük meg, hogy valóban hasznosak voltak-e, min érdemes javítani. Tehát azért vannak olyan irányok, amelyek mentén a kisebbségi kérdés napirendre lehet tűzni.
Ha már felvetette ezt a témát, később szerettem volna erről beszélgetni önnel, akkor már is rákérdeznék. Én optimizmust érzek ki az ön hangjából ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, de volt már precedens, ugye már a Székely Nemzeti Tanácsnak a kezdeményezése kapcsán, amelyet a Luxemburgi Bíróság is elutasított. Na most arra kérem, hogy így ismételjük át, hogy mi a különbség a két kezdeményezés között, és van-e nagyobb esélye az önök által kezdeményezett Minority Safe Pack-nek átmenni, vagy pozitív döntést kicsikarni a Nemzetközi Bíróságtól, mint a Székely Nemzeti Tanácsnak.
Na most hát az tény, hogy valamennyi polgári kezdeményezés ügyében, amely fellebbezett, és azt hiszem, hogy 4 ilyen volt, nos ebből 3 fellebbezést már elutasított a bíróság, tehát hogyha mi sorozatnak tekintjük az ilyen jellegű döntéseket, akkor megkérdőjelezhető az optimizmus. Én ezért inkább realistán tekintek erre a kérdésre, és azt gondolom, hogy mindenképpen nyerni fogunk, akkor is, hogyha elutasítja esetleg a fellebbezést az Európai Bíróság, abban az esetben az lesz a nyereség, hogy megtudjuk pontosan egy részletes indoklásban, hogy az általunk javasolt területeken a közül a 11 intézkedés közül, amelyet mi a csomagba foglaltunk, melyik az, amely illeszkedik az Európai Uniós kompetenciába, az uniós jogrendbe, hogy annak megfelelően tudjunk tovább lépni. Emellett persze megvan az esély annak is, hogy nyerünk. Az ügyvédeink ők nagyon optimisták. Az elmúlt hetekben még kibővítettük az eddigi ügyvédi csapatot még egy brüsszeli ügyvéddel, aki szakértője a polgári kezdeményezéseknek, abból doktorált, és egy fiatal ügyvéd, aki ismeri a csinyát, bínyát az Európai Uniós jognak, és ő maga is optimistán nyilatkozott, tehát mondjuk ennek várjuk meg a végét, de mondom, hogy nyeresség mindenképpen lesz ezen az oldalon. Ami a különbség a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése és a milyen között, az, hogy mi több területen fogalmaztunk meg javaslatokat, a regionális politikák terén is, ahogyan azt a Székely Nemzeti Tanács is megtette, viszont mi azt mondtuk, hogy nem kell átalakítani az Európai Unió kohéziós politikáját, mert a Székely Nemzeti Tanács ezt célozta volna, hanem a kohéziós politikákat úgy kell kibővíteni, hogy az adott régióban élő kisebbségek, nyelvi kisebbségek, őshonos etnikai kisebbségek is nyertesei legyenek az illető programoknak. Külön figyeljenek arra, hogy ezek a kisebbségek ne szakadjanak le a régió átlagához képest, hanem inkább felemeljük, és együtt legyenek a kohéziós politika nyertesei. De tulajdonképpen ez a sajátossága a mi kezdeményezésünknek, hogy egy egész csomag próbált úgy közelíteni az Európai Uniós kompetenciákhoz, joganyaghoz, hogy mindenütt megragadja azt, ami nekünk a leginkább hasznos lehet, ezért szól az identitás, kultúra, nyelv területén, ezért beszél a képviseletről, hogy azok a közösségek, amelyeknek nincsen számbeli lehetőségük arra, hogy európai parlamenti képviselőt válasszanak, az ő esetükben is álljon fel egy tanácsadó testület az Európai Parlament mellett, amely kikéri a véleményét a kisebbségeknek, amikor őket is érintő törvénykezést fogad el az Európai Parlament. Ezek mind-mind előremutató intézkedések, olyanok, amelyekre nincsen precedens, de éppen ebben a modern világban ezt kellett volna értékelnie az Európai Bizottságnak, hogy ime itt van egy szervezet, az őshonos kisebbségeket képviselő FUEN, mögötte a sok-sok kisebbségi szervezettel, amelyek letesznek egy innovatív javaslatot az asztalra, és ezt érdemes lett volna alaposabban megvizsgálni. Most reméljük, hogy majd megteszi az Európai Törvényszék a bizottság helyett.
Dorin Tomám, műszaki munkatársam jelzi, hogy hallgató van a vonalban. Akkor hallgassuk meg, kérném szépen, hogy adjunk neki teret. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Tisztelettel, Kis Csaba úr, üdvözlöm.
Jó napot kívánok. Továbbra is röviden velések. Köszönöm.
Jó, tudjuk azt, hogy a történelem minden másodpercben íródik. De másodpercben íródik, minden másodpercben, de eltart századokig vagy ezredekig a leírt történelem. Na hát, a kisebbség nem mindig volt kisebbség. Volt többség is. Ezt ők, a mai többség, akkor harcoltak azért, hogy ma többségbe juttak. Na hát itt, most már Luxemburgban, vagy a FUEN-ben, vagy bárhol, azért kéne harcolni, hogyha már európai, soha ne használjuk azt, hogy kisebbség, hanem egy európai polgár, és ezt meg lehet értetni mindenkivel, ez pedig a politikusoktól függ, akkor biztos lesz egy megértés, egy béke. Tisztelettel, köszönöm szépen.
További szép napot. Meghallgattuk a véleményét, óhat-e reagálni Májer úrnak az elmondottak?
Hát általában egyetértünk Májer úrral a felvetéseiben, hiszen ugye az európai polgárt célozza minden intézkedést. Én azt gondolom, hogy a kisebbség szót magam sem szeretem különösebben, de hát végülis egy technikai meghatározás. Olyan közösségekről beszélünk, amelyek egy adott állam területén a többségi nemzethez képest számarányukban kisebbek, ezért kisebbség. De nyilván beszélhetünk európai közösségekről, és ez a legjobb a mi fölvetés, mi értelmezésünkben is, hogy Európa legyen a közösségeké, és legyen a régióké, és ebben az esetben jóval nagyobb az esély arra, hogy védelmet élvezzenek a közösségek, és ne legyenek kitéve a nemzetállamok kényekedvének, illetve egy olyan európai szabályozásnak, amely nem veszi figyelemben a sokszínű. Ebben a pillanatban az Európai Unió együttműködése, a jog köre, a kompetenciák nagyon sok mindenről szólnak, de a nyelvek és a kulturális közösségek védelméről nem.
Na már most az a tény, hogy Luxemburgban székel ez a nemzetközi bíróság, és a luxemburgi külügyminiszter a napokban az EU-ból Magyarországnak a kizárását javasolta. Befolyásolhatja-e valamelyest a kimenetelét ennek a pernek?
Hát semmiképpen. A Luxemburgi Európai Uniós Bíróság az az Európai Uniónak, az Európai Közösségnek a bírósága, az Európai Törvényszék, amely kifejezetten mi ügyünket fogja vizsgálni, az Európai Uniós intézményeknek úgynevezett közigazgatási bírósága, tehát az intézmény közi vitákban mond véleményt, és a polgári kezdeményezés elutasítása egy ilyen jellegű felvetés. Most, hogy a luxemburgi külügyminiszter miket mond, egyébként 3 évente vannak ilyen kijelentései neki, azok a bíróság működését semmiképpen nem befolyásolják, kétlem azt, hogy az európai politikákat egyáltalán befolyásolják, hiszen az ilyen extrém vélemények, amelyek mögött, na aztán pláne nincsen Európai Uniós kompetencia, joganyag, precedens, ezek igazából nem kellene befolyásolják a napi aktualitást, és egyszerűen tesszük a dolgunkat függetlenül.
Azt tudjuk, hogy Magyarország önök mellett, Szlovákia viszont Románia mellett szállt be a perbe. Na most a közelmúltban Érsekújváron tartózkodott, és magyar, illetve a szlovákiai magyar közösség pártjának képviselőivel tárgyalt ugyancsak ebben a kérdéskörben az őshonos kisebbségeknek a helyzet, Európai Uniós helyzetéről. Ez sem befolyásolhatja az álláspontoknak az alakulását egy ilyen perben?
Azt gondolom, hogy nem. Tehát az Európai Törvényszéknek a bírái a napi politikától függetlenül, azon fölülemelkedve hoznak döntéseket a különböző perekben. Itt a jogi érvek számítanak, amelyeknek nagyon szigorú kerete van, az eljárási szabályok nagyon szigorúak, tehát emiatt semmiképpen nem szenvedünk hátrányt, sőt kínosan vigyáz az Európai Törvényszék arra, hogy ne legyen politikai felhangja, bármilyen üggyel is foglalkozik, tehát most nem érkezhet Szlovákiából, Görögországból, vagy bárhonnan egy olyan politikai üzenet, ami befolyásolná. A törvényszéknek a bírái mind-mind köztiszteletben álló jogászok, amelyeket ugyan a nemzetállamok javasoltak, de az Európai Parlament nevezte ki őket, tehát erős legitimitásuk van, és nem politikai értelemben, hanem elsősorban szakmai jogi értelemben. De az érsekújvári beszélgetés az nagyon jó volt, főleg, hogy egy nagyon aktuális hangulatban beszéltünk az őshonos kisebbségek helyzetéről, hogy hogyan befolyásolja a jövőben az ő életüket a bevándorlás, mi várható Európából ebből a szempontból, és hát én azt láttam az embereken, hogy foglalkoztatja őket ez a kérdés, és a kisebbségi szempontból sem tartják érdektelennek azt, hogy milyen irányt vesz a migráció Európában.
Sokszor halljuk azt, hogy de egy pillanat, ismét hallgatót köszönhetünk, majd azután folytatjuk. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok!
Azért sokkal remélhető, röviden kérném, igen, szépen, és ne szígyük a románokat, ha lehet, jó? Kérném, igen, szépen.
Nem, csak éppen ez jut az eszembe, hogy arra figyelmeztetett egy kedves hallgató, hogy együtt élő nemzetek, nacionalitás, konlokvi, tari, hogy ezek vagyunk, és ezt Romániában nem tudják sehogy se lenyelni. Csak mindenképpen azt akarják, hogy igen, ők kell uralkodjanak a többi kisebbség, amelyik őshonos volt itten. Tehát ezt kell a román állammal megértetni, és főleg ott a politikusoknál kezdődik, hogy ne ők kezdjék, és a romániásra, és akkor közben esszük a magyar viszből készült kenyeret, stb. Nem, ezt kérném valahol megértetni azt, hogy értsék meg, hogy ténylegesen együtt élő nemzetek vagyunk, és nem egyáltalán kisebbségek, nem, ők nem a többséges a nagyság. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm. Nos, visszatérve a felvidéki találkozóra. Sokszor beszélünk arról, hogy idehaza nincs minden rendben a hivatalos állásponttal szemben a kisebbség védelem területén, hogy egyet mondanak a diplomáciai képviselők, illetve az állam apparátusnak a tagjai, és más a valóság. De talán felvidéken még rosszabb a helyzet ilyen tekintetben. Milyen tapasztalatokat sikerül kicserélni, és valóban az ott élő magyar közösség sokkal hátrányosabb helyzetben van, mint mi itt Erdélyben, vagy akár Romániában?
Hát a nézőpont kérdése, illetve az, hogy milyen területen vizsgáljuk, anyagi gazdasági értelemben az is lehet, hogy jobban vannak, mint Erdélyben, de hogyha kisebbségi szempontból, a közösség szempontjából nézzük, akkor az én megítélésem is az, hogy rosszabbul állnak, az asszimiláció sokkal erősebben sújtotta a felvidéki magyarságot, mint az erdélyit. Ezt én abból is lemértem, hogy magyar lakta településeken hajtottunk át a személygépkocsival, a magyar lakta területeken 10% fölött használható az anyanyelv, használható a kétnyelvűség, mégsem él ez a kétnyelvűség, és nem annyira a helységnévtáblákra gondolok, hanem a magánéletben megélt kétnyelvűségre, hogyha egy színmagyar faluban van egy eladóház, akkor azon miért csak szlovák nyelven szerepel az, hogy eladóház, miért nem szerepel magyarul is elvégre, nem csupán szlovák anyanyelvűeknek adná el az ember az ingatlanát, hanem bárkinek, aki megveszi, jó esély van arra, ugye, hogy magyar lesz a vásárló. És ez számos alkalommal előfordult, illetve az, hogy az emberek a kétnyelvűségüket nem élik meg. Ennek mély gyökerei vannak egyébként, hiszen a második világháború után a Benes dekrétumok, a lakosságcsere nagyon mélyen érintette a felvidéki magyarságot, egy olyan trauma, amelyből azóta sem tér magához a közösség. Nagyon sokan választották az asszimiláció útját, ami egyszerűen azt jelentette, hogy a gyermekeket szlovák iskolába iratták, nem csupán a vegyes házasságokban származó szülők, hanem a magyar szülők is, és egészen a mai napig vannak ilyen esetek, illetve sokkal nagyobb arányú a vegyes házasság Szlovákiában, felvidéken, mint Erdélyben, és ugye ezzel önmagában baj nem lenne, viszont ezekben a vegyes házasságokban a gyerekek mind a szlovák iskolába járnak, ezzel elvesztik az anyanyelvüket, hiszen otthon is csak szlovák nyelven fognak beszélgetni, és hát ilyen értelemben gond van a nemzeti identitás az anyanyelv megtartásával, és talán a regionális tudattal is. Én furcsálottam, hogy mi külföldön felvidéki magyarokként beszélünk róluk, miközben ott helyben nagyon ritkán használják a felvidék szót, ők a szlovákiai magyarok kifejezést használják. Ez a regionális identitás, azonosság kialakulása nem egyértelmű, és bár az elmúlt időszakban változott, de sokkal lassabban és nem annyira mély gyökerű, mint ahogy Erdélyben az, és annak ellenére, hogy Erdélyben ugye sokféle közösség van kisebbségben, vagy nagy többségben, Székelyföld, stb. Nálunk ezek az összetartozás elemek sokkal erősebbek, mint a felvidéken. Éppen ezért gondolom azt, hogy minden segítséget meg kell adnunk a felvidéki magyaroknak, hogy az identitásukat megőrizhessék, hogy olyan eszközökkel rendelkezzenek, amelynek segítségével javul a helyzetük közösségi értelemben.
De már most ott Szlovákiában, ha már így fogalmazunk, az áldatlan helyzet ez hozzásegített-e az is, hogy megalakult egy vegyes párt, ugyebár a Bugár Béla vezette Híd Most politikai tömörülés, amely bent van a törvényhozásban, a magyar közösség pártja viszont nem jutott be a törvényhozásba. Tehát úgymond az asszimilációt, a beolvadást, az identitás elvesztést segíti-e egy ilyen politikai tömörülésnek a léte?
Nagyon nehéz erre igennel vagy nemmel válaszolni. Az eredmény azt mutatja, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Tehát az asszimiláció az nagyon folytatódik, és ennek természetesen ezt nem segítette az, hogy az etnikai párt, a magyar közösség pártja most már harmadik alkalommal nem jutott be a parlamentbe, tehát nem kapott esélyt arra, hogy az országos politikában a közösség érdekében lépjen fel. Most mindenféle próbálkozások, kezdeményezéseik vannak, a múlt héten mutatták be a vasúti kétnyelvűségre vonatkozó elképzelésüket, és remélik, hogy a parlamentben lévő vegyes párt az segíteni fogja ennek az elfogadását, de hát emlékszünk az állampolgársági törvényre, tavaly a kisiskolák bezárásáról szóló rendeletre, a magyar nyelvű tanórák csökkentésére vonatkozó nemzeti tantervjavaslatra, tehát sok-sok olyan intézkedés volt, a regionalizáció még a 90-es évek végén, ami nagyon nehéz helyzetben hozta az ott élő közösséget, és azt kell mondanom, hogy az infrastrukturális beruházások is elkerülik ezt a vidéket, és a legjobb példa erre, hogy ahelyett, hogy egy autópálya Pozsonytól Kassáig a mezőségen haladná, tehát a felvidék magyar lakta területének a közepén, ahol ugye azért a földrajzi viszonyok is kedvezőbbek, északon a hegyekben építették meg ezt a Pozsony-Kassa útvonalat, ahol Gyérebben lakott, és a domborzat is nehezíti az autópálya építés, sokkal több bekerült, tehát kevesebb embert segített, sokkal több pénzért építették, csak azért, hogy ugye valószínűleg, hogy elkerülje a magyar lakta vidéket. Hát ez a hátrányos megkülönböztetés egyértelműen tetten érhető Szlovákiában.
De legalább van autópályájuk, még hogyha el is kerüli a...
Hát még hogyha fölfele is 70 kilométert kell utazni, meg visszafele is még annyit, hogy elérjék az emberek, igen.
Na már most a viccet visszatéve, és továbbra is a kérdéskörnél maradva, mert hogy itt a Kárpát-medencében elsősorban bennünket a magyar őshonos kisebbségnek a helyzete érdekel. A közelmúltban Vajdaságban is látogatást tett. Na most a két magyar közösség helyzete között lehet, milyen párhuzamokat lehetett találni, és melyik van nehezebb helyzetbe? Mondjuk a Kárpát-medencében most nem veszük a kárpátaljaiakat, mert tudjuk, hogy ők vannak most a legesleg nehezebb helyzetben az ott kialakult viszonyok miatt, de a felvidéki és a vajdasági magyar közösség szempontjából kik állnak jobban, kik állnak rosszabbul?
Hát megint nagyon nehéz lenne az összehasonlítás, hiszen látni kell azt, hogy Vajdaságban vannak eszközök, amelyekkel az ottani közösség élni tud, és ez a kulturális autonómia, amely egy olyan keretet nyújt a számukra, amely által saját kézben van az oktatás, a művelődés intézmények, a sajtóintézmények, ezek lehetővé teszik azt, hogy úgy építkezzenek, ahogy a közösség igényei megkívánják. Persze a keret megléte még nem biztosítja azt, hogy jól is működjenek a dolgok, hiszen pénz is kell hozzá, és az már a pénz ugye a központi kormányzattól függ, hogy mennyi jut, ha jár is, és ebben a tekintetben nagy szüksége van a VMS-nek, a Vajdasági Magyar Szövetségnek arra, hogy egy olyan kormánya legyen Szerbiának, amely segíti őket, és amely a pénzforrásokat a Vajdaság fele is irányítja, úgyhogy igyekeznek mindig kormányon lenni, vagy együttműködni az éppen aktuális kormánnyal, és hát ebben az esetben a Szerb Haladás pártja segítette a VMS-nek. És magában Vajdaságban a nyelvhasználat, a többnyelvűség megélése, én azt gondolom inkább hétköznapi valóság, mint a felvidéken, de ezt az is segíti, hogy a magyar mellett még számos nemzetiség él a Vajdaságban, ugyanazzal a kulturális autonómiával, még akkor is, hogyha a közösségek nagysága eltér egymástól, de gyakorlatilag a többszínűség és a többnyelvűségnek a kerete meg is adja a mindennapokban annak a megélési lehetőségét, a többnyelvűségnek a megélését.
A kettős állampolgárság engedélyezése Vajdaságban az hozzájárulhat az identitás megőrzéshez, meg ugyebár felvidéken ezt írtva van.
Igen, hát ez most kérdés, mert a Vajdaságban már a legnagyobb problémát valószínűleg ma az jelenti, hogy a gyerekek nagy többsége Budapesten vagy máshogy Magyarországban jár főiskolára vagy egyetemre, és ugye nagy kérdés az esetükben, hogy valaha még haza költöznek-e ott dolgozni, tehát ilyen értelemben van egy agyelszívás, amelyet a kettős állampolgárság inkább segített, mint visszafogott, de másrészt ugye ők is a magyar nemzet része, a kulturális nemzet része, és az identitásuk megőrzése szempontjából, illetve az anyaország által nyújtott természetes gesztusként a kettős állampolgárság egy fontos érték, mint ahogy az erdélyek számára is az. A felvidéken valóban törvénybe ütközik a kettős állampolgárság, és sok példa van arra, hogy a rendőrség azt követően kezd valakit kivizsgálni, hogy van-e neki kettős állampolgársága, hogy egy jó akaratú szomszédja följelenti. Na most harmadik országként Ukrajnában a kárpátaljai magyarság valóban gazdasági értelemben is, közösségi és identitás szempontból is nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a megélhetés érdekében a legkézenfekvőbb számukra az, hogy Magyarországon kezdenek el dolgozni, és ebben segítette őket a kettős állampolgárság.
Lassan-lassan hazatérünk, mert hogy itthon is van bőven amiről beszélni, pontosabban a Proetnika Interkulturális Fesztiválnak volt vendége, és egy nagyon érdekes előadást tartott, illetve hát a forró kérdés, ami a kedélyeket továbbra is borzolja idehaza, az az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának a kérdése. E tekintetben is vannak információid.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 47 perckor a Naprakész című műsor szól. Vendégünk ma Vince Lóránt, az RNDS külügyi titkára, a FUEN elnöke, akivel eddig európai szintű kisebbségi kérdéseket boncolgattunk, az őshonos kisebbségeknek a helyzetét igyekeztünk áttekinteni, ezen belül természetesen, hogy a kárpát-medencei magyar közösségeknek a helyzetét is, de most már, ha megengedi, akkor térjünk hazai vizekre, ugyanis augusztus végén zajlott le immáron 14. alkalommal Segesváron a Proetnika Fesztivál, amely ennek keretében ön egy igen érdekes előadást tartott az identitás megőrzésről, és az előadás elején egy nagyon komplex kérdést tett fel, nagyon érdekesnek találom azt a viszonyulást, amit ön felvetett, hogy hogyan határozzuk meg önmagunkat, különös tekintettel az olyan aktuális európai kihívásokra, mint amilyen a bevándorlás. Azt hiszem, hogy meghökkentette a hallgatóságot ezzel a felvetéssel, tisztelt Vince Lórát, nem?
Igen, azt gondolom, hogy helyén való kérdés azzal indítani, hogy kik vagyunk, és azután arról is beszélni, hogy mit akarunk. Ugye az előző hallgató Reváta asszony is tulajdonképpen felvetette ugyanezt a kérdést, amikor együtt élő nemzetről beszélt. Én azt tenném hozzá, hogy mi nem csak együtt élő nemzetnek tartjuk magunkat, hanem államalkotó nemzetnek, ugye, amely értékeiben, kultúrájában, hagyatékában hozzájárul az állam egészéhez, arról nem is beszélve, hogy adófizető polgár alkotják a magyar nemzetet Romániában, és ezzel ugyanolyan értékű tagja, mint bármelyik más része Romániának. Tehát valahogy ez a kiinduló pont, hogy ugye a lojalitást szokta fölvetni gyakran a román hallgató a kisebbségi kérdések felvetésekor, hogy akkor hogy lehet valaki magyar és közben román is, Románia polgára is, és azért ebben az érdekes felvetésben igyekeztem eligazodást adni, azt vázolva, hogy lehet többes identitása az egyénnek, a helyi, a regionális, a közösségi, aztán az állampolgári, és végül egy európai, hogyha éppen úgy érzi, és mindig rá kell bízni az egyénnek, az egyénre, hogy ő maga válassza ki a saját identitását, ezért nem tudunk egyetérteni azokkal az államokkal, amelyek nem ismerik el a kisebbségek létét, holott a közösségek maguk egy etnikai markás, etnikai identitást fogalmaznak meg.
Egy másik igen érdekes felvetése az volt, hogy miként viszonyulnak a nemzetállamok, az államok pontosabban, a területükön élő nemzeti kisebbségekhez. Itt több példát is felhozott, Franciaország, Görögország, Belgium kérdése, apropó François Hollande bukaresti látogatása. Nos, e tekintetben mit adott elő tisztelt Vince Lórát? Mi a helyzet Európában ebben a kérdéskörben?
Hát azt mindannyian tudjuk, hogy a különböző államok másként állnak hozzá a kisebbségi kérdéskörhöz. A legjobb esetben ugye autonómiával rendelkeznek a kisebbségek, és van néhány jó példa erre. Másútt az egyéni jogokat sikerült kivívni, bizonyos mértékben ez Romániára érvényes, és egy harmadik kategória olyan országok, amelyek nem ismerik el a kisebbségeket, vagy valamiféle korlátokat szenvednek el azok a közösségek, amelyek megfogalmazzák etnikai és nyelvi identitásukat. Ez nincs így rendjén, hiszen a sokféle Európában egy kellene legyen egy olyan kisebbségi színvonalnak, egy olyan jogi keretnek, amely érvényes valamennyi kisebbségre, és akkor elmondhatnánk azt, hogy az erdélyi magyarok is biztonságban tudják a meglévő jogaikat, illetve előre lehet lépni a közösségi jogok felé, hiszen ugye Romániában a párbeszéd tulajdonképpen bemerevedett, tehát nem lehet ebben a pillanatban olyan partnert találni román oldalon, többségi oldalon, aki a közösségi jogokról, az autonómiákról hajlandó volna beszélni. Döntéshozókról beszélek, ugye, mert azért a társadalom szintjén talán most már nyitottabbak a fülek, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, de mégis a döntéshozók még nem látták be, hogy ezzel nem veszítene a többség, és ez volt a másik felvetés, amit elmondtam a konferencián, hogy én jó ideje foglalkozom a kisebbségvédelemmel, de egyetlen egy kérdésre nem tudok válaszolni, bármennyi ideje is foglalkozom a témával, hogy mi az, amit a többség elveszít, vagy a nemzetállam elveszít akkor, hogyha a területén élő kisebbségek megkapják azokat a jogokat, amelyeket kérnek, és amellyel elégedetlenek lennének. Nem érkezik válasz erre a felvetésre soha is, és emiatt beszélünk bemerevedett álláspontról, arról, hogy nem sikerül most egyről a kettőre jutni, de én remélem, hogy a következő időszakban egy olyan hatalom, egy olyan többség alakul ki Bukarestben, amely partner lehet a modern Románia kigondolásában és az ahhoz szükséges eszközök kialakításában, amely alkotmánymódosítást is jelent, egy okos regionalizációt jelent, és egyáltalán a közösségi jogoknak a fölvetését és elfogadtatását.
Közeledünk az adásidő végéhez, úgyhogy egy újabb forró témát tekintsünk át röviden. Ugyebár július közepén alkalma volt Washingtonban Korodi Attila parlamenti képviselővel látogatást tenni, és a kongresszus néhány tagjával találkozni, a visszaszolgáltatási folyamatról tájékoztatták az amerikai hivatalosságokat. Érdekes módon ma az amerikai nagykövet Háromszéken Kató Bélával az erdélyi református egyház püspökével találkozott, az egyik fontos pont szintén ez a kérdés volt. A püspök úr egy kiadványt nyújtott, tehát a nagykövet úrnak a White Book of Church Property in Romania című könyvet, ez angol és magyar nyelven tartalmazza a visszaszolgáltatási helyzetet. Ez következménye lehetett annak, amit önök ott elmondtak az amerikai kongresszusban, hogy a nagykövet úr személyesen is tájékozódott e tekintetben, mind Hargita, mind Kovász megyében.
Azt gondolom, hogy egy folyamat része természetesen, aminek az egyik kiemelkedő momentuma az volt, amikor tavaly nyáron Kelemen Honorral közösen voltunk az Egyesült Államokban, és magasrangú vendégekkel sikerült erről a témáról beszélni, és úgy felcsigázni az érdeklődését a kongresszusi képviselőknek, valamint a külügyminisztériumnak. Annak folyománya az emberi jogi jelentés, a tavalyi is, az idén is, amely beszél az egyház ingatlanok visszajuttatásáról Romániában, hogy ez egy olyan folyamat, amely megakadt, és amelyet föl kellene gyorsítani, és ennek része természetesen az is, hogy a nagykövet elmegy a magyar vidékekre végre, hiszen ezt magunk is kértük, hogy jó lenne, ha személyesen győződne meg arról, hogy milyen a valóság a Székelyföldön, melyek azok a felvetések, amelyet az ottaniak problémának tartanak, és én örvendek, hogy a reakciója a nagykövetnek ma az volt, hogy azt mondta, hogy a helyet kell adni a különböző követelések megfogalmazásának, akkor is, hogyha azok tömeggyűlés keretében az utcán történnek meg, illetve az, hogy találkozott a püspök úrral, és ezek szerint elmerült jobban a visszaszolgáltatás kérdéskörében. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy Washington figyel a témára, és a nagykövetet utasította arra, hogy szerezzen még információkat a témában, és én remélem, hogy a következőkben fel is veti a román partnerekkel azt, hogy itt van egy megoldandó kérdés. Jól együttműködünk katonai szempontból, a geostratégiai partnerek vagyunk, de a demokrácia értékeire vigyázni kell Romániában, működnie kell a jogállamnak, meg kell becsülni a kisebbségeket és az emberi jogokat, és ebbe a sorozatba illeszkedik ez a látogatás, úgyhogy mindenképpen előremutatónak tartom, és azt jelzi, hogy érdemes erős külpolitikával, markáns külpolitikával foglalkozni, mert előbb-utóbb otthon is meg lesz a hozadéka.
És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, vonjuk le a következtetéseket, és picit tekintsünk a jövőbe. Európa azért forrong nem csak politikai, bevándorlási, menekültválság kapcsán, hanem igenis a különböző nemzetiségek önállósulása területén. Ugyebár a hétvégén Barcelonában és Katalónia 4 városában több százezer ember vonult ismét utcákra a területnek az elszakadását kérve Spanyolországtól. A skótok ismét mozgolódnak, hogy függetlenítsék magukat Nagy-Britanniától. A baszkok sem adták fel, és ott vannak a többi mozgalmak. Ilyen tekintetben egyáltalán lehet-e még reménykedni abban, hogy őshonos kisebbség helyzet javítás kérdés merül fel az Európai Unióban, amikor ennyire forrongó meleg a helyzet?
Azt gondolom, hogy annál inkább, hogy olyan időket élünk, amik a dolgok átgondolására és megoldására késztetik az európai vezetőket, és most így általában fogalmaztam, de itt az Európai Uniós intézményvezetők ebben ugyanúgy benne vannak, mint a tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács. Tehát ezekre a jó esetben helyi problémákra amelyek európai növik ki magukat, de legrosszabb esetben európai válságokról, amelyeket megfelelőképpen kezelni kell. Mindenképpen átgondolásra kell késztessék Európát, és én azt gondolom, hogyha átgondolják azt, hogy az új Európa hogy fog kinézni, most már a jövő Európájáról beszélnek, a több Európáról már nem igazán van szó, de a jövő Európájáról szó van. Én azt gondolom, hogy abban mindenképpen helyük van az őshonos kisebbségeknek, a rájuk irányuló figyelemre, és a jövőben mi azon fogunk dolgozni, hogy a napi renden tartsuk ezt a kérdéskört, és helyünk legyen a jövő Európájában.
Gödri Péter úr kérdi mailben hosszasabban, de egy rövid választ kérek, hogy az említett amerikai nagykövet székelyföldi látogatása kapcsán milyen nyomás várható a román kormányra, hogy javítson a helyzeten?
Ahogyan ez lenni szokott a diplomáciában, a nagykövet elkészíti a jelentését az adott témában, most a székelyföldi látogatásáról. Ezt a jelentést hazaküldi a külügyminisztériumba, mivel az amerikai külügyminisztérium, én úgy érzem, hogy nyomás alatt van az amerikai kongresszus részéről, hogy lépjen ebben a témában, úgy érkezhet majd egy utasítás a nagykövet részére, vagy egyenesen a külügyminisztériumi szinten fogják majd a két oldalú kapcsolatban ezt a témát felvetni. Én mindenképpen arra számítok, hogy még hallani fogunk arról, hogy az Egyesült Államoknak fontos a teljes körű visszaszolgáltatás Romániában, ami egyébről nem szól, mint a Románia által elfogadott kötelezettségek, a törvényi keret betartása.
Köszönöm ennek a tájékoztatást, túl is léptük az időt. Tisztelt Vince Lóránt, további jó munkát és sikeres tevékenységet kívánok.
Köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Zoltán írja, hogy én vegyes házasságban élek már 40 éve, és semmi bántodásom nem esett még eddig a románok részéről itt Prahova megyében. Gratulálunk. Azt kívánjuk, hogy továbbra is így legyen.